Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Megszületett az egyesség az MDF fővárosi listájáról. Csapodi Miklós nincs rajta. A héten sem változik az üzemanyagok ára, tehát marad történelmi csúcson, és szigorították a devizahitelek feltételeit Ausztriában. Délen marad a borús esős idő, az északi ország részben időnként előbukkanhat a nap. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Megszületett az egyesség az MDF és az SZDSZ között az MDF fővárosi listájáról. A 10-es listát Bokros Lajos vezeti, és Debreceni József áll a második helyen. Viszont nem szerepel rajta Csapodi Miklós. A képviselő délutánra ígérte döntését arról, hogy függetlenként indulna, vagy hivatalosan is visszalép a jelöltségtől. Országos listát állított viszont a civil mozgalom, ezt Seres Mária, a szervezet vezetője jelentette be. Mint elmondta, a 44 induló párt közül a civil mozgalom a 6. szervezet, amely országos listát tud állítani. 9 területi listát állítottak, 2-vel többet, mint amennyi az országos lista állításához szükséges. A 176 egyéni választókerületben 28 egyéni jelöltjük indulhat áprilisban. Szakmai egyeztetést kezdeményezett az Agrártárca a földvásárlási moratórium meghosszabbításáról. A kormány az ágazat szakmai és érdekképviseleti szervezeteivel fésüli össze, hogy mi legyen abban a beadványban, amivel az Unió illetékes szakbizottságaihoz fordul. Gráf József szakminiszter közölte, abban teljes az egyetértés, hogy a jövő áprilisban lejáró moratóriumot további 3 évvel meg kell hosszabbítani. Ha az összes tagállam elfogadja a magyar kormány kérését, akkor külföldiek 2014-ig nem vásárolhatnak földet Magyarországon. A héten sem változik az üzemanyagok ára. Legutóbb 2 hete módosított árain a MOL, akkor a 95-ös benzinét 6, a gázolajét pedig 3 forinttal emelték. Az akkori változtatással történelmi csúcsra 330 forintra nőtt a benzin átlagára, a gázolajé pedig 303-ra emelkedett. A kutaknál az autósok 10-30 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak. Szigorították a devizahitelezés feltételeit Ausztriában. A pénzügyi felügyelet új iránymutatásában leszögezte, hogy csak olyan esetekben nyújtható külföldi fizetőeszközben felvett hitel, amikor az ügyfél az adott devizában kapja a jövedelmét, illetve ha megfelelő összegű megtakarítása van abban a pénznemben. Ezzel azt akarják elérni, hogy csökkenjen az osztrák devizahitelek aránya, amely kivételesen magasnak számít az euróövezetben. Rekordszintre emelkedett a munkanélküliség Horvátországban. A januári 17,7% után februárra 18,3%-ra nőtt az állástalanok aránya. Ez 4 éves csúcsnak számít. A 4,5 milliós országban több mint 317 ezeren vannak munkanélkül. Számuk folyamatosan növekszik 2009 eleje óta. Végül az időjárásról. Délen borús, esős idő lesz a délután folyamán, északon változóan felhős idő várható. Délnyugaton 10, keleten 18 fok köré emelkedett a hőmérséklet. Holnap is hasonló idő lesz, szerdától azonban meleg, nagyrészt derült időre számíthatunk. A hétvégére sajnos elromlik, erősen felhős, esős idő valószínű, és visszaesik a nappali felmelegedés is néhány fokkal. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közkincs. Egy műsor műemlékvédelemről, régészetről, műtárgyvédelemről a Klubrádióban.
Kedden 14 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
A szerkesztő Sós Éva nevében is köszöntöm Önöket, Törtei Takács Kriszta vagyok. Több tízezer alkalmi munkás foglalkoztatása és több ezer a napszámosoknak munkát adó mezőgazdasági üzem tevékenysége kerülhet veszélybe április 1-én, mivel betarthatatlan az akkortól hatályba lépő, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény, állítják az érdekeltek. Az okokról kérdezzük az érintetteket és a munkajogást műsorunk elején. Majd a húsipari dolgozók szakszervezetének elnöke beszél arról, hogy miért voltak kénytelenek sztrájkbizottságot alakítani. Végül pedig beszámolunk egy jó példáról is, munkabiztonsági együttműködést és akciótervet indított közösen az MGYOSZ és az MSOS. Már is kezdünk!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényt tavaly év végén fogadta el az országgyűlés, ám már az április 1-jei hatályba lépés előtt számos probléma létezik. Bonyolultabb lesz az alkalmi munkások foglalkoztatásának adminisztrációja, miközben a fekete gazdaság kifehérítését nem segíti a jogszabály. Különösen az agrárszakma tartja elfogadhatatlannak, hogy a jelenlegi helyzet tovább romoljon.
Vendégem most stúdióban Horváth Gábor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És telefonon velünk van, ha minden igaz, Manek János, a Mezőgazdasági Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke. Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó hallgatók!
És Kis György munkajogász is. Jó napot kívánok önnek is! Kezdjünk akkor bele. Az elmúlt hetekben egyeztetés folyt a földművelődésügyi tárca és a szakma képviselői között, de már csak a végrehajtási utasításba szólhattak bele. Milyen eredménnyel, Horváth úr?
Három hónapja van lassan élő törvény, amely egyébként nagyon nehezen született, majdnem két év volt a megszületési ideje. Lefolytak ezek az egyeztetések, hisz az április 1-e nem tréfa.
Itt, itt van a nyakunkon.
Valóban egy hét múlva a gazdálkodóknak eleget kell tenni a kötelezettségeknek, mert ha nem tesznek eleget, akkor mivel, hogy többek között ez a jogszabály is a fekete gazdaság kiírtására vagy csökkentésére hivatott, és az ezzel járó szankciók veszélye a fejük fölött van. Tehát eljutottunk odáig, hogy most már talán az érintett minisztériumok és a szabad ezt mondani, a munkaadó szervezetek, szakszervezetek, talán egyformán értelmezzük a feladatokat.
Mert rendkívül nehéz.
Igen, rendkívül nehéz, mert eleve a különböző minisztériumok más szándékkal alkották ezt a jogszabályt, aztán a végén még a parlamentben is hozzányúltak ehhez, így vannak belső problémáik, akkor nagyon finoman fogalmaz.
Sikerült a végrehajtási utasításba beleszólniuk? Tehát valamit tudtak a saját szakmai érveik alapján ebben finomítani?
Igen, ebben a szakaszban elfogadható volt az együttműködés, a hibákat azt gondolom a végrehajtásiból ki tudtuk javítani, de még egyszer hangsúlyozom, sajnos a törvényben vannak olyan problémák, amelyek nehezítik az alkalmazást.
Manek János, hogy látja mindezt?
Hát körülbelül úgy, mint a főtitkár úr, egy munkavállalói érdekképviselet mindig is partner abban, hogy akár az alkalmi munka, akár az idénymunka legális foglalkoztatottá váljon. De meg kell őszintén mondjam, hogy ebbe a témakörbe nekünk a MEDOS Szövetségnek mindig van egy identitás zavarunk. Tudnék, sajnos ma Magyarországon az alkalmi munkát, illetve az idénymunkát végzők nem szervezett dolgozók. Magyarul a MEDOS Szövetségen belül bármit teszünk érte, akkor a nekünk tagdíjat fizető tagságunk őket is a potya utasok közé sorolja, azokkal együtt, akiknek ugye kollektív szerződést kötünk, és az aláírás pillanatában rögtön mindenkire érvényes, ha szervezett dolgozó, ha nem. Ugyanígy vagyunk az alkalmi és idénymunkásokkal is, nem szervezik meg önmagukat, Több kísérletet tettünk már arra, hogy tagsági jogviszonyt létesítsenek szövetségünkkel, akik élére állunk mindig az érdekeik védelmére.
Értem, de én azt szeretném, hogyha visszatérnénk az eredeti kérdésre, és már a munkajogászhoz szól a következő kérdésem. Mi a legfontosabb kifogás a törvény ellen munkajogász szempontjából?
Tetszik fogalmazni, a legfontosabb kifogás az, hogy a részletek rendkívül pongyoló módon kerültek meg fogalmazásra, és valóban a gyakorlat szintjén, a mindennapok szintjén nagyon sok értelmezési zavar van, de nekem elsősorban koncepcionális kifogásom van a jogszabály ellen. Ha megnézi a 1997-ben hatályba lépett alkalmi munkavállalási könyvnek, önmagában csak a címét, meg ennek a jogszabálynak a címét, ugye teljesen másról van szó. Így gyakorlatilag egy egyszerűsített közteherfizetésről van szó, egy egyszerűsített és kevesebb közteherviselésről, és egy egyszerűsített foglalkozásról, és ennek már nem sok köze van az alkalmi foglalkoztatáshoz. Gyakorlatilag a jogalkotó bizonyos módon egy meghatározott munkáltatói réteget preferált, amit lehet kritizálni, vagy lehet nem, de szerintem sokkal inkább jobb lenne végül ezt az egységes, monolit, homogén munkatörvénykönyvét hát úgy differenciálni, hogy bizonyos a tipikustól eltérő munkáltatói és munkavállalói rétegekre vonatkozóan. Nézze meg, itt ugye kiemelt szerepet kap a növénytermesztési idénymunka, tehát nem egyszerűen a mezőgazdasági idénymunka,
hanem a növénytermesztési.
A növénytermesztési idénymunka, amelyet bizonyára, hogy illik támogatni egy kormánynak, főleg akkor, amikor ugye az Európai Unió agrártámogatási rendszere ugye Magyarországról szemlélve nagyon sok kifogás alá esik, és valóban hátrányos helyzetbe hoz termelőket, munkáltatókat és munkavállalókat is. Azonban nem vagyok benne biztos, hogy ez az egyedül járható út lenne, vagy lett volna.
Azt mondta, hogy nagyon pongyolán fogalmaz ez a törvény. Nem egészen értem, mi az, hogy pongyolán, túl általánosan?
Nem csak túl általánosan fogalmaz, hanem bizonyos fogalmak nem tisztázottak. Tehát például nem nagyon lehet megmondani azt, külön jogszabály ugyan próbálkozik erre, hogy mit értünk idegenforgalmi idénymunka alatt. Meddig tart itt az idény? Aztán én elég elképedve néztem, hogy a háztartási munka esetében ugye nem köteles a munkáltató biztosítani az egészséges és biztonságos munkafeltételeket. Szóval azért 2010-ben ilyet már nem nagyon illik egy jó szabályba beírni.
Igen, aztán, gondolom, ezzel mindenki egyetért.
Igen, aztán nézze, munkavédelmi szempontból ugye ebben a körben kihagyja a szervezet munkavégzés alól ugyanezt a réteget. Tehát számos olyan csapda van ebben a jogszabályban, lehet, hogy nagyon sok kompromisszum árán készült, és nagyon sok lobby érdek van benne, ami önmagában nem baj, hiszen nagyon sok jogszabály így készült. Csak ugye van egy mondat, ami úgy szól, hogy ami mindenkinek jó, a senkinek nem jó. Uh-huh. Tehát nekem ebben a jogszabályban bizonyos elemek tetszenek kifejezetten, tehát azt mondom, hogy ha rugalmasságról van, akkor legyen rugalmas. De például itt a bejelentési kötelezettségnél is van egy pár olyan csin, ami nem egyszerűen a nem betartást jelenti, hanem a visszaélésre is adott esetben alkalmat adhat.
Mondjon példát.
Hát ugye a későbbi bejelentési kötelezettség, tehát amikor nem a munkavégzés kezdetén, hanem tárgyú, azt hiszem 12-éig kell valamit uh-huh. bejelenteni, vagy például amelyet ugye nem pótol nyilvánvalóan a jelenléti, vagy a munkaidő nyilvántartás és egyebek, tehát de nyilván megvan a lehetőség arra, hogyha valaki akar, és most nehogy megbántsam a munkáltatókat, hiszen egy nyilvánvalóan egy likviditási gondokkal küzdő munkáltató, tényleg nem kritikaként mondom, de megpróbál azért elmenni, ameddig el lehet menni.
Költséget racionalizálni.
Nyilvánvalóan, tehát ugye, ha nem az adót, akkor valamilyen más költséget próbál ugye lejjebb szorítani. Ez a jogszabály, azt hiszem, hogy egy kicsit úgy alá tesz, tehát megadja erre a lehetőséget. Nézze, más országban is vannak hasonló jellegű preferenciák, tehát más országokban is vannak, kiemelt rétegek, mondjuk a szolgáltatás, idegenforgalom lehetne sorolni, csak hát ezt rendesen meg kellett volna írni.
Beszélgessünk akkor egy kicsit erről a bejelentésről. Horváth Gáborhoz fordulok. Ugye volt korábban az úgynevezett kék könyv, az alkalmi munkát bizonyító kiskönyv, amivel egyébként is sok baj volt, nagyon sokat hallhattunk róla. Ez megszűnik. Az új bejelentési mód elektronikusan, telefonon vagy SMS-ben történhet. Azt mondja a jogszabály alkotó, hogy ezzel egyszerűsíti a nyilvántartást. Tényleg egyszerűsíti, mondjuk például az idény jellegű munkáknál, amikor előfordulhat, hogy több száz embert is fölvesznek, mondjuk egy aratáskor vagy gyümölcsszedéskor.
Én azt gondolom, hogy ez az érvelés, ez képmutatás, hisz nem arról van szó, hogy egyszerűsíti az adminisztratív munkát, hanem arról van szó, hogy a szürke-fekete gazdaság megfogásában ez egy jobb lehetőség, mint a kiskönyv és a bélyegragozgatás. Ott, ahol be kell jelenteni a foglalkoztatást előre, ott azt gondolom, hogy a munkaügyi ellenőrzésnek sokkal egyszerűbb dolga van, mert hisz egy bejelentett munkavállalót már nem lehet letagadni, még akkor is, ha vannak olyan...
De azzal is tudtak azért játszani.
Vannak olyan mechanizmusok, amelyek ki lehet jelenteni, ha a körülmények olyanok. De én azt gondolom, hogy nagyon realistának kell lenni, mert egy dolog, hogy mi volt a kormány szándéka, és egy másik dolog, hogy pont kis György úrral kicsit vitatkozva is, bár nem kell nagyon vitatkozni, mert ő pont azt mondja, hogy a növénytermelést egy más logikára például át lehetne állítani. Igen, a növénytermelésnél a munkaszervezés egyszerűen nem teszi lehetővé azt, hogy ilyen előre bejelentés alapján történjék. Hát először is az emberek jönnek, nem jönnek Magyarországon, hát ugye az idővel való munkakezdés az problematikus. Aztán még az is kérdés, hogy megjelenik-e mindenki, akivel tegnap megbeszéltük. Aztán utána jön az, hogy időjárás, beleszól egy óra múlva, és akkor mit csinálunk az emberekkel, és ez lehet akár napokon keresztül. Tehát ennek a jogszabálynak azért annyi pozitívuma van a pongyolasága mellett, hisz én is többször utaltam, hogy nagyon nehéz néhány pontot értelmezni, ha lehet, majd kitérünk rá. Azért annyi előnye, hogy tett egy lépést abba az irányba, hogy a növénytermesztést egy új logika alapján megpróbálja, mármint a gazdálkodó szemszögéből.
Fogalmazunk, hogy kiemeli.
Hát, kiemeli, de hát ez a legnehezebben szervezhető dolog, és ez legkevésbé működik az, amit egyébként elvár ez a mostani jogszabály. Az elektronikus úton előre bejelenteni.
De hallott, hogy lehet utólag is, ezt mondta a munkajogász.
Hát a munkajogász értelmezésével itt most már vitatkozom, mert amit ő üdvözölt, én meg pont azt látom jó megoldásnak, mert a növénytermesztésnek azt a lehetőségét adja, hogy nem kell bejelenteni, hanem jelenlétíve van.
Innen fogjuk folytatni egy perc múlva.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám.
Úgy döntöttem, idén legyen Jordánia. Hogy miért? Mert látni akarom Petrát, a kőbevált várost. Mert lebegni akarok a holtengerben. Mert látni akarom a világ legszebb korallait. És mert megfizethető. Március 31-ig hihetetlen előfoglalási akcióval. Részletek www.anubistravel.hu. Anubis Travel. Életre szóló álomutatások.
Reklám hangzott el. Élőben a városból.
Vajon mit tehet az az autós, aki önhibáján kívül karambolozott, de lassan 2 éve nem záródik le az ügye? Vajon a biztosítótól kérheti, hogy a hitelre vásárolt autónál a fennmaradó hitelt kifizessék neki, vagy csak az autó aktuális árát kaphatja meg? Megdöbbentő és torokszorító balesetmegelőzési felvételt tett közzé a Pest megyei rendőrfőkapitányság a GRSP Magyarországgal közösen.
A 4. tized másodpercben a karosszéria első 60 cm-e már megsemmisült, de a kocsi hátsó része még mindig körülbelül 60 km/h sebességgel halad előre.
Részletek szerdán 14 órától, várjon a szerkesztő műsorvezető Mátyási György.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Amelyben az április 1-én hatályba lépő egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényről, illetve annak anomáliáiról beszélgetünk vendégeimmel, és akkor megint a munkajogászhoz fordulnék, Kis Györgyhöz. A kérdés fölmerül, hogy jogilag megfelelő-e egy olyan módszer, ami még a papírnál is mulandóbb lehet, elveszhet, illetve talán ami még nagyobb veszély, hogy kitörölhető. Vagyis ugye szó volt arról, hogy elektronikusan vagy SMS-ben lehet bejelenteni az alkalmi munkavállalót. Hogyan lehet ezt majd ellenőrizni, felmerül a kérdés? Mert azt gondolom, nem kell különösebben sem önnek, sem a hallgatóknak magyarázni, hogy hihetetlen trükköket lehet az e-mail-el is, meg az SMS-el is csinálni.
Hát nézve, szerintem sehogyan nem lehet ellenőrizni.
Akkor ez rövid válaszol.
Nem, ezt nagyon komolyan mondom, ugyanis az ellenőrzésnek a kérdése, és nagyon sokat beszélgettünk OMS kollégákkal is erről, a jó szándék és az elszántság mellett a személyinfrastruktúra kérdése is.
Uh-huh. Tehát nem nagyon életszerű, ugye? Hogy...
Hát igen, szóval Magyarországon én azt hiszem, hogy ennek az egész bejelentési kötelességnek, illetve ennek a visszacsekkolásának, vagy lecsekkolásának, ellenőrzésének, nyilvántartásának tulajdonképpen, hát nincs meg az infrastruktúrális feltétel. Azt hiszem, hogy a tisztelt kollégáim emlékeznek az Emma című nyilvántartási rendszerre, ahol az egyik, hát eléggé híres borvidékünk egyik kiváló munkáltatója közölte, hogy az ő állandó létszáma körülbelül 80 fő, tehát a szület idején ugye 3-400 ember megjelenik, vagy nem jelenik meg. Tehát megjelenik, és a következő nap távol marad, aztán megint jön. Na most, ha én be akarom tartani a jogszabályt, és most teljesen mindegy, hogy papír alapanyagú, internet, vagy SMS, vagy bármilyen küldöm, akkor ugye, hát azt hiszem, hogy egy szerény, de jó levő elmegy úgy intézetbe, kéne inkább menni, mint munkáltatni, mert egyszerűen ezt nem lehet megcsinálni. Na most van erre persze technológia, amikor ugye mindenkinek megvan az a szerverrendszere, amelyel tulajdonképpen, ha kimegy az illető felügyelő, akkor tudja, hogy melyik nap kinek kell ott lenni, és ez nem egy napi, meg mindennapos be- és kijelentkezés jelent. Voltak erre kísérletek Magyarországon is, de ez tényleg pénzkérdés. Alapvetően pénzkérdés és infrastruktúra kérdése.
Ez nem is kevés pénz.
Nem is csak kevés pénz kérdése. Igen. És a másik pedig az, hogy az infrastruktúrától függetlenül. Nézzem meg, hogy ahol a közterhek viszonylag magasak, és egy munkáltató tényleg likviditási gondokkal küzd, és most nem a gonosz munkáltató sztereotípiáról beszélek, hát nyilvánvaló, hogy ezen mindkét fél próbál valamit spórolni, és most halkan mondom, hogy ennek később káros hatása nyilvánvalóan a munkavállalóra lesz, mert ez az idő kiesik a biztosításból, kiesik a nyugdíjból, ez az idő valahogy elvész számára. Igaz, hogy most kap valamilyen összeget, akár zsebbe, akár valamivel többet, mint amivel bejelentik, stb. Tehát ezzel lehet variálni, de ez valójában a munkavállalót fogja később ebben sújtani. Ez a jogszabály. Ezen, ha még nagyon jó meg lenne írva, akkor se tudna segíteni, mert ez szerintem nem az, hogy betarthatatlan, hanem egyszerűen ellenőrizhetetlen, legalábbis szerintem.
Én azt gondolom, hogy van itt más összefüggés is, szóval az elektronika világában megmaradni a papírkötegeknél, ez nem valószínű, hogy a perspektíva. Az egy más kérdés, hogy milyen szoftverek, milyen gépek állnak rendelkezésre a kormányzati intézményeknél, hogy mennyire képesek ezt feldolgozni, és valóban az ellenőrzés számára aktuálisan rendelkezésre bocsátani. A problémát én nem itt látom, én azt gondolom, hogy ez az út nem lenne önmagában problematikus. Az a baj, hogy mi számítógéppel fát vágunk. Tudnék, az történik, hogyha valaki, egy munkaadó be akar jelentkezni, hogy én foglalkoztatok embereket, akkor azzal kezdi, hogy önmagáról bead egy fél oldalnyi adatot. Vagy 10-et, vagy 20-at. Hogy én ez vagyok, és sorolja az adószámát, a tajszámát, még nem tudom, micsodáját. Aztán, amikor megjelöli, hogy és ezt a kékszemű alkalmi munkavállalót akarom bejelölni, akkor megint felsorol 20-30 azonosítót. Na most itt az igazi probléma.
Tehát, hogy nagyon bonyolultában tévez?
Hát ez teljesen felesleges. Ennyi adatot persze, hogy el lehet téveszteni. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon lehetne egyszerűsíteni.
És akkor működhetne?
Tudom, hogy nem ilyen egyszerű a szoftverfejlesztés, meg az érdekeltségek, meg pláne nem. Tudnani kellene egy kódjának lenni a munkaadónak, meg a munkavállalónak, és ezt követően csak azt kellene közölni, melyik naptól, mennyi időre, milyen szerződést kötöttem vele. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy ez működik. Úgy tudom, van is arra törekvés, hogy a kormányzat ilyen munkát elvégezzen.
Manek Jánoshoz fordulok, ő is csatlakozik, gondolom, ehhez, vagyis a kérdés az, hogy milyen veszélyt rejt ez a biztosítási jogviszony szempontjából az alkalmi munkát végzőkre, ön hogy látja?
Én a következőt gondolom. az egyszerű foglalkoztatást egyszerű adminisztrációval megoldani, mert ahogy a munkajogász kollega fogalmazott, őrületesen nagy veszélynek vannak kitéve azok az emberek, akik ma ugyan a nyomorúságuknak engedve, vagy annak a parancsának engedve részt vesznek a szürke-fekete foglalkoztatásban, de amikor egészségügyi problémája, vagy nehogy úristen, ő úgy gondolná, hogy elérte a nyugdíjkorhatárt, akkor egész egyszerűen nem lesz biztosítási jogviszonya, és nem lesznek meg a szolgálati idejei. Mi azért vártuk ettől a törvénytől, hogy egyszerűsíteni fogja a munkáltató felé azt a helyzetet, hogy ne legyen érdekelt a fekete foglalkoztatásban.
De akkor ezek szerint ön is ugyanoda jutott, hogy ez pont nem ezt a célt szolgálja.
Nem, már csak azért nem, és azért fogalmaztam így az elején, hogy az egyszerű foglalkoztatást egyszerű adminisztrációval összekötni, mert csak akkor érhetünk el eredményt.
A törvény egyébként azt is előírja, hogy agrárüzemenként egy évben maximum 10 000 munkaórában lehet alkalmi munkásokat foglalkoztatni, viszont fölmerül a kérdés, hogy munkacsúcsok idején és a mezőgazdaságban ugye ilyen többször is előfordul, az aratást ma hajtogatom mindig, de hát az egy jó példa például erre, hogyan tartható ez a szabály, hogyan látják önök, mert hogy azt gondolom, hogy illetve olvastam is erről mindenféle dolgon, hogy ez éppen azt jelenti, hogy bizonyos gazdaságos üzemméretnél ez az 1/10 fedezi durván az alkalmi munkavállalási időnek. Tehát, hogy magyarul akkor 10-ében bejelentés, akkor utána?
Én azt gondolom, hogy itt megint a jó szándékot kellene látni, de rögtön hozzáteszem, ez az a pont, ami minden bizonnyal teljes mértékben alkalmazhatatlan lesz. Mi volt a szándék? Az volt a szándék, hogy azok a munkáltatók, mondjuk meg őszintén ezek az őstermelők, alapvetően a kistermelők alapvetően, akik vagy rendelkeznek laptoppal, vagy nem rendelkeznek. De hogy elektronikai ismereteik nem biztos, hogy vannak, ez valószínű.
Szóval, hogy náluk.
Neki kínálta azt a lehetőséget, és ezért mondta ezt a 10 000 órát. Nekem se tetszik a 10 000 óra, mert ez egy diszkrimináció. A 11 000 órát foglalkoztatóra miért nem vonatkozik? Adta azt a lehetőséget, hogy nem előre bejelentéssel, hanem egy jelenléti ív vezetésével, tehát megmenekülne ettől a bejelentéstől, foglalkoztathatna. Igen ám, nincs a dolognak vége. Nagyon fontos, hogy hozzá kötötte ahhoz, hogy előre meg kell mondani minisztéri jogszabály alapján,
hogy az
egy
anyag.
Hektár az 10 000 óra, és ha 10 000 óránál kevesebbet akar kifizetni a közteherbe, akkor azt hatósági papírokkal kell indokolni. Tehát az egyszerűsítés itt megoldódott. De hogy a gondolatot csak befejezzem, az a baj, hogy ezt a pontot várhatóan senki nem fogja alkalmazni. Nagyon egyszerű oka van, mert ennek a törvénynek egy másik paragrafusa az pedig azt mondja, hogy és nem vonatkozik azokra, akik elektronikus adóbevallásra kötelezettek. Magyarországon pedig a mezőgazdasági termelők 99%-a erre kötelezett, tehát nem tudja alkalmazni.
Ha mégis kell a több munkás kéz, akkor feketén fogják őket foglalkoztatni, legalábbis nekem ez a véleményem. A munkajogász egyet érte ezzel?
Hát nézze, ez az egyik lehetőség. Van másik lehetőség is, például nagyon alkalmas, és nagyon félve mondom ki, a munkaerőkölcsönzés, amely ennél is rugalmasabb, amely ma nem is atipikus, hanem azt mondom, hogy alternatív foglalkoztatási forma önnek, 2011. december 5-ig.
Önnek tökéletesen igaza van, de akkor most visszakérdezek, mennyire életszerű az, hogy az őstermelőnek laptopja van, és mennyire életszerű az, hogy majd munkaerő közvetítésről tudni fog és használni fogja.
Hát nézd azt, hogy az őstermelőnek van-e laptopja, vagy nem, azt nem tudom, de a munkaerő kölcsönzést azt valóban nagyon életszerű, ennek tartom.
Az a helyzet, hogy itt ebben az esetben az őstermelőnek, az egyéni vállalkozónak kellene kölcsönzőhöz fordulni. Tegyük fel, hogy ezt még a többsége megteszi, tegyük fel, feltételezem, hogy azért ez nem egészen így van, de van egy más baj. Az a baj, hogy olyan speciális munkáról van szó, amit az emberek nagy része nem vállal. Ez egy nehéz fizikai munka, kín a természetbe, sárba, hóba, esőbe, hóna, de hóba is lehet, mert meccést már lehet csinálni. Nem hiszem, hogy a kölcsönzők képesek lennének ilyen embereket, és még egyszer, nagyon széttagolt munkahelyek, esetenként 3 ember vagy 5, aztán holnap lehet, holnap után nem. Szóval a kölcsönzést nem hiszem, hogy tipikusan erre találták ki. A világon, Európai Unió országaiban is, erre igenis vannak egyszerűsített foglalkoztatási formulák, és mi most egy picit megpróbáltuk ezt alkalmazni. Sajnálom, hogy egyelőre nem lesz sikeres, majd remélem alakítani lehet rajta.
Kisgyöngy?
Én nem tudom, hogy sikeres lesz-e vagy nem. Minden esetre ez a jogszabály véleményem szerint azért belép azoknak a sorába, amelyek bizonyos tekintetben feszültséget okoznak. Egyszerűen azért, mert ugye itt a közterhek fizetésének mértékében is differenciálás van. Tehát egyrészt ugye mindenki azt mondja, hogy bevételek kellenek, másrészt mindenki azt mondja, hogy általában a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhek csökkenjenek. Itt van egy példa.